Köszöntöm Önöket a Cserebogárban, Ila Ildikó vagyok, és dr. Kovács Réka Rozália pszichológussal, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusával. Ma is az okos eszközök, a digitális világ gyerekeinkre gyakorolt hatásáról fogunk beszélgetni. Ez egy olyan téma, amit úgy gondolom, hogy még egyelőre nem tudtunk teljes mértékben körbejárni. Mindig új aspektusait fedezzük fel, a kutatások mindig új eredményekkel szolgálnak, annak tekintetében, hogy milyen az okostelefon, az internet korlátlan információs hatása a gyerekeinkre nézve. Tanuljuk egymást, tanuljuk ezt a világot, és azáltal, hogy újra meg újra beszélünk róla, azáltal egy kicsit közelebb kerülünk az okos döntésekhez és az okos megoldásokhoz is.
Igen, nagy feladat, és nagyon sok fejtörést okoz számomra is szülőként, és ez egy olyan új terület, amivel azzal szembesülök, hogy nincsen rá mintánk. Tehát nézd csak meg, hogy egy jó pár gyereknevelési kérdésben ott van a szülőinknek a reakciója, amit gyerekként mi magunk tapasztaltunk. És ez lehet pozitív, lehet negatív, bárhogy gondolkodhatok erről felnőttként, úgyis viszonyítási szempont. És ez egy teljesen üres lyuk, egy fekete folt, mert ugye a mi gyerekkorunkban nagyon-nagyon kevés technika volt, biztos neked is van erről emléked, és ami kevés rajzfilm vagy film volt, azt az egész család nagy érdeklődéssel követte. Ez mára teljesen megváltozott, és ez egy teljesen új feladat, egy új kihívás a mostani szülőknek ezzel szembenézni, ebben valahogy boldogulni, és hogy ebben is megtalálni az optimális viszonyulás, mint mindenben. Az én szüleim nem is aggódtak, mert nem is volt amiért. Tehát emlékszem, hogy egyszer volt egy ilyen fehér-fekete tévénk, ami többnyire nem ment, utána színes tévénk lett, de van erről határozott emlékem, hogy szombatonként vártam a Mihaela rajzfilmet. Te emlékszel erre, Ildikó?
A Mihaela? Persze, persze. Igen.
És hogy mekkora csalódás volt, amikor volt, egyszerűen elmaradt a rajzfilm. Tehát volt erről emlékem, van emlékem, hogy én vártam, álltam a tévé előtt, tehát annyira vártam azt a 10 percet, azt hiszem, hogy 10 percig tartott, és akkor volt, hogy valami miatt elmaradt, és hogy az úgy milyen, ez az érzés megvan, hogy mekkora csalódás. A másik, ami ezzel kapcsolatosan még egy ilyen érzés, hogy faluban, Orotván, ahol én fölnőttem, ott volt nálunk tévé, és például a forradalomkor ugye néztük a tévét, és van erről emlékem, hogy karácsonyra takarítunk, és a nagy szobát, egy szobánk volt, egy nagy szobánk, egy szolgálati lakás, és abban volt a tévé, és hogy akik nálunk voltak tévét nézni, hogy fölmostam a szobát félig, tehát takarítottunk karácsonyra, és akkor átültek oda, amit fölmostam, hogy tudjam felmosni a szoba többi részét is.
És ezek ilyen közösségi tévézések voltak, ez nekem is megmaradt. Annak idején, amikor a nagy sorozatokat néztük, a Dallas-t például, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, és nagymamáméknál volt tévé, de mondjuk Ugrán, ahol édesanyám nőtt fel, ott a falu többi részének nem volt, legalábbis az utcában nem volt, és akkor az utcából nagyon sokan begyűltek egy szobába, és néztük a Dallas-t.
Igen.
Valaki narrálta is, mert nem mindenki látott jól, meg hallott jól a nézőközönségből. Tehát tényleg közösségi program volt, igen.
Igen, igen, hát a Dallas meg az Izaura, tehát ezek ott később, de hát, hogy azért ugye más volt azt hiszem a felnőtteknek a hozzáállása is, meg hát nyilván én gyerekként nagyon tudtam sajnálni Izaurát, de hogy ezek már a későbbi, az én életkoromban ezek már későbbi, és igen, így ahogy mondott, hogy volt egy ilyen közösség szerepe, de tudod, Ildikó, van nekem emlékem arról, amikor nem volt tévé, tehát a rádió is nagyon recsegett, ropogott, és hogy van emlékem például a tolufosztó kalákákat szervezett anyum, meg ilyen gyapjut téptünk, meg ezekről az alkalmakról, persze most nem ez a téma, de hogy van emlékünk abból a korból, amikor nem volt elektronika, nem voltak elektronikai eszközök, teljesen más volt az életünk talán gyerekként, és bizony ez talán segít most bennünket abban, hogy a gyerekeinkre ránézzünk ebből a szempontból, és egy kicsit reménykedve gondolok arra, hogy a saját gyerekkori emlékeim, rengeteget játszottunk kint a szabad levegőn, csúszkáltunk télen a jégen, de befele az oldalon gurultunk, fára másztunk, leestünk, visszamásztunk, tehát hogy nagyon sok ilyen emlékem van, nagyon sok közös játszás emlékem van, és élményem, és bizony, hát nem tudok más szemüvegen keresztül nézni a mai gyerek meg a saját gyerekeimre is, és valahol biztos vagyok abban, hogy valahol ösztönösen mélyen ez segítségünkre van abban, hogy gyerekeinket vagy a mai gyerekeket megvédjük. Ugye, amikor néztük a Dallas-t például, hát sokan szerelmesek voltak Bobby-ban, meg sajnálták Pamellát, meg utálta mindenki JL-t. Emlékszel ezekre a szereplőkre?
Igen.
És hogy ez is egy közös volt, mert hogy mindenkinek ugyanaz a szereplő volt az antipatikus, a negatív szereplő, és ugyanaz volt a pozitív szereplő, és hogy ebben az volt, hogy ebben is az volt, hogy közösen hasonlót érzünk, vagy gondolunk. Na már most, ma annyira eltérő a hatás, ami ér bennünket, hogy sokszor egy filmről is nagyon nehéz beszélni, ha csak hát kimondottan nem ez a cél mondjuk egy filmklubban vagy egy családban, hogy mindenki megnézi ugyanazt a filmet, és arról beszélünk. Tehát, hogyha megy ez az általános hétköznapi digitális fogyasztás, annyira eltérő információban, hatásban van részünk, hogy bizony sokszor nehéz a másikkal ezt megosztani, de nem csak, hanem felületes és felszínes, és sokat fogyasztunk, nem éljük át annyira mélyen, érzelmileg nem megyünk, lehetetlen belemenni ennyi információba mélyen, és bizony valahol ez elképzelhető, hogy érzelmileg bennünket felszínesebbé tesz, nagy átlagban a kapcsolatainkat felszínesebbé teszi az érzései, az empátiánkat valószínű, az empátiánkat is visszavágja valamilyen szinten. Nagyon sokat gondolkodom ezen az egész digitális világon az utóbbi időszakban, és azt látom, hogy nem csak én, hanem sokszor hívnak előadást tartani, vagy megkérdeznek a tévé, rádió, ilyen a műsorok, tehát az embereket foglalkoztatja ez az egész, mert hogy azt látjuk, hogy nem csak a pozitív oldala ütközik ki, hanem lehet látni a negatív oldalát is. Azért szeretném azt hangsúlyozni, hogy úgy látom például ezt az egész digitális kérdést, mint bármely fejlődést, amivel az emberiség valaha is találkozott. Tehát például abba gondoltam bele, hogy nézd meg, ugye, amikor vagy az autó például, az autó megjelenik, egyre vagányabb, egyre performánsabb, nagyobb lóerővel rendelkező autóink vannak, de már ott van, hogy egyre több ember elgondolkodik azon, hogy inkább gyalog megy munkába, biciklizik, stb. Tehát, hogy látod, hogy minden fejlődés valahol része, hogy átesünk a ló túloldalára, és utána megpróbálunk valamilyen optimumot, valamilyen arany középutat találni ezen a területen is, mert mi emberek valahogy így tudunk létezni, hogyha megtaláljuk ezt az arany középutat, vagy legalábbis tudunk közelíteni hozzá. Ezt gondolom a digitális eszközökkel is. Tehát a pozitív hatása az, hogy segít bennünket, nagyon hamar információkhoz jutunk. Sok szempontból a határokat segít átlépni. Ez kétségtelen. Az is kétségtelen, hogy kreativitásra ösztönöz adott helyzetben, és az is kétségtelen, hogy bizony ennek a negatív hatásai igen jelentősek. És ugye most a gyerekekről beszélünk elsősorban, és nem véletlen, hogy a COVID után még több figyelemzavar, még több probléma van a gyerekek körül, és a gyerekekben, mint azelőtt. Mert ugye a COVID volt azért az, amikor az okos eszközök még inkább bejöttek az életünkben, valahol ez szükséghelyzet is volt, de az, hogy akkor az óvodásokat is leültettük a monitorok elé azért, hogy a pedagógusoknak a mesét hallgassák, tehát hogy én azt gondolom, hogy igen, akkor az egy kényszerhelyzet volt, szükséghelyzet volt, de hogy utána benne maradt az életünkben jobban ez a világ, mint ahogy talán indokolt lett volna. Tehát azt látom utána, akár pszichológusként, hogy sokkal többen választják például az online beszélgetéseket, vagy az online megoldásokat, mint korábban, és most tényleg ez nem indokolt feltétlenül. Ez az egyik. A másik, hogy a digitális tananyagoknak, különböző digitális tartalmaknak azért van egy reklámja is, hogy azért ez mennyire kényelmes és könnyen elérhető, és tanfolyamok, és ki sem kell mozdulni otthonról, de hogy ugye a másik oldal is látszik, hogy azért az embereknek jó része azt gondolja, hogy igen, de mégis azért a képernyőn keresztül nagyon lényeges információk, dolgok, ami csak ott helyben élhető meg, érezhető át, az nem jön át. És itt egy kutatási eredmény jut eszembe, hogy az oxitocin, ugye ez egy boldogsághormon, ami akkor termelődik, amikor sikerélményünk van, amikor sportolunk, amikor határozottan valamilyen jó dologban van részünk, például szülés körül, gyerekáldás időszakában, hogyha ez nincs megzavarva, és képernyőn keresztül, tehát például, hogyha a távol élő, más országban, más kontinensen élő nagyszülő, nagymama olvassa a mesét, vagy mesét mond az unokának, akkor az oxitocin nem termelődik képernyőn keresztül. Na, képzeld el, szóval, hogy a kötődés, az igazi emberi kapcsolatok, az egymással, a tapasztalat, ugye a szemnek a csillanása, a gesztusok, stb. Szóval ez mind szükséges ahhoz, hogy például igazán boldogabbá tegyen bennünket. A digitális világról beszélünk, gyerekekről beszélünk, tehát bizony a kötődés alapvető, és a kötődés az szemtől szembe fizikai kontaktus, fizikai jelenlét által alakítható ki egy kisgyerekben, de később is, és hogy bizony az online világ, meg az online történő kapcsolattartás, annak a pozitív hatása csak akkor érvényesülhet, hogyha az úgynevezett offline kapcsolatokat, tehát a szemtől szembe a fizikai jelenléttel történő kapcsolatokat támasztja alá, és ezeket segíti. Mi emberek, tehát így működünk, hogy amivel és akivel kapcsolatba kerülünk, főként, hogyha gyerekről van szó, akkor kialakul a kötődés, és az eszközök esetében pedig bizony kialakul a függés formája, tehát az eszközhasználat, a szociális média használat, a formája, a személyiségünket, formája az identitásunkat, és az, ami egy teljesen új dolog, ugye az elején említettem, hogy nincsen erre mintánk. Tehát korábban a mi énképünk, a mi önértékelésünk, identitásunk hogyan formálódott? Hát úgy, hogy anyám mondott valamit, apám visszajelzett valamit, a tanítónéni, a szomszéd, stb. Tehát személyes kapcsolatokon keresztül, ma pedig az identitás formálódik az online térben, és sőt, tehát egy ilyen külsőleg szerkesztetté válik. Tehát itt arra gondolok, hogy akár serdülőként, vagy később is felnőttként, ugye megtesszük azt, hogy olyan tartalmakat osztunk meg rólunk, olyan fényképeket, ami egyáltalán nem biztos, hogy köszönő viszonyban van a hétköznapi élettel, a realitással, de hogy fejemben van egy idea, van egy fantázia, azzal kapcsolatosan, hogy én milyenné szeretnék válni, hogyan szeretném, hogyha az emberek lássanak, és bizony, például az online világon keresztül megtehetem azt, hogy azt tárom mások elé, és nyilván ők erre reagálnak. És nagyon fontos, hogy jönnek a lájkok, jönnek a visszajelzések, jönnek a megjegyzések, és ezek bennem kialakítanak egyfajta dopamin termelődést, ami bizony függőséghez vezethet. Tehát ezért nagyon veszélyes, tehát így ahogy az utóbbi időben többet foglalkoztam ezzel a témával, tehát pontosan a dopamin függőség miatt látom nagyon veszélyesnek ezt az egész témát, és a gyerekek esetében főként, hogyha kicsi a gyerek, tehát ahogy a WHO, az Egészségügyi Világszervezetnek vannak ajánlásai ezzel kapcsolatosan, de például az Amerikai Pszichiátriai Társaság is kimondja, hogy 3 év alatt, tehát 0-3 éves korig nulla digitális eszköz használat, nulla média használat. Na, ehhez képest ugye látjuk, hogy mi történik, hogy akár az 1 éves kezében is már ott van, vagy tud görgetni, de hihetetlen az erre való fogékonyság a gyerekekben, és azért is nagy, mert azt látják rajtunk, hogy amikor mi úgymond dolgozunk, azt mondjuk, hogy dolgozunk, vagy sok esetben, amikor a szülő azt mondja, hogy ne zavarj, mert dolgozom, mert pénzt keresek, akkor ez valamilyen digitális eszközzel kapcsolatban történik. Az én életemben is sokszor ez van, amikor azt mondom, vagy azt látja a gyerekem, hogy valamire nagyon figyelek, vagy nagyon koncentrálok, akkor ugyanakkor ott látja a társaságomban a digitális eszközt, és bizony a gyerekek számára minták vagyunk, tehát ők is olyanokká szeretnének válni, mint mi. Szóval, hogy nagyon hamar eljutunk itt ebben a történetben is ahhoz, amit Karácsony Sándor, ugye neves pedagógus mondott, hogy te magad válj olyanná, amilyenné szeretnéd a gyereked nevelni, tehát azt hiszem, hogy éppen ebben az egész digitális kérdésben is ez a nehéz, hogy akkor magammal kell kezdenem ezt a szabályozást, családilag kell felállítanunk olyan időt, akár amikor nincs internet a házban, amikor nem nyúlunk a digitális eszközeinkhez, hanem próbálunk tudatosan, nagyon tudatosan egymásra figyelni. Az jut eszembe, hogy ez egy mekkora harc terület a gyerekekkel, a serdülőkkel, hogy mennyire jelen van az állandó határátlépés. Tehát ez is utal a függőségre, ugye amikor megbeszéljük, hogy fél óra, és a fél órából lesz 1 óra, és 2 óra, és a 2 óra sem elég. Tehát, hogy ez a határátlépés, és az ez miatti aggodalom. Az, ami még átjön főként serdülők esetében, de más korosztályú gyerekek esetében is, hogy korábban ugye a szülő azt gondolhatta, hogy ha a gyerek otthon van, vagy otthon van a szobájában, akkor biztonságban van. Na, ez már nem így van. Tehát, hogyha ott van az okos eszköz nála a kezében, szinte biztos, hogy nincs biztonságban, éppen azért, mert ugye például a zaklatások, a sértéseknek nagy része az online téren keresztül történik, ezt nevezi a szakirodalom cyberbullyingnak, tehát, hogy ez egy akkora terület, és sokszor nincs a kontrollunk alatt, vagy nincs a szülő kontrollja alatt. Az aggodalom például azzal kapcsolatosan, hogy igen, a szülők is látják, hogy most az okos eszközök és ezeknek a márkája, a minősége például, ez egy státuszszimbólum, nem csak a felnőttek, a gyerekek körében is, a cipő, a márkás cipő, a márkás ruha mellett, és ott van a szülőkben az aggodalom, hogy jó, megvonom a gyerekemtől, nem engedem, hogy vigye táborba, de már a gyerekem jelezte, konkrét példa, hogy a 9 éves kislányom jelezte, hogy kiközösítve érzi magát, magányosnak érzi magát, éppen azért, mert egyedül neki nincsen okos eszköze. Ezt én magam is tapasztaltam 10 éves gyerekemnél, hogy a kapus táborban rosszul érzi magát, hogy egyedül nála nincsen okos eszköz, és mindenkinél van. És például a szülők arra is mondtak több példát, hogy a gyerekek, 9-10 éves gyerekekről beszélünk, egymás mellett vannak, egy közösségben, vagy akár egy légtérben vannak, és nem egymással beszélgetnek, hanem egymásnak írogatnak. Tehát, hogy ebből is érezzük, hogy itt valami nincs a helyén. Nagy az aggodalom, hogy milyen mértékben segít, és a szülő aggódik nagyon azért is, mert látja ennek a káros hatásait. De az, amit szeretnék mondani, pszichológusként, de szülőként elsősorban, hogy a gyerekek képtelenek arra, hogy a saját határaikat fölállítsák, és ezeket következetesen betartsák ezen a területen. És éppen azért képtelenek, mert a digitális függőség is, mint bármilyen más függőség, az akaratot kezdi ki. A felnőttekről beszélek most, ami ugye egy függőség, vagy a határhúzás szempontjából alapvető. A gyerek esetében a gyerek egyszerűen képtelen megküzdeni ezzel, és én azt látom a mi generációnknál, hogy van egy tévedés. Az kapcsán, hogy előfordul velem is, hogy a gyerekem a jelszavamat sokkal hamarabb ki tudja cserélni, mint én magam. Egyszerűen nem találom, pedig azelőtt már ugyanazt a funkciót már megkerestem párszor, tehát érdekes ez a különbség, és ő meg két mozdulatból nekem előszedi, tehát hogy azt látjuk, a mi generációnk azt látja, hogy ezek a gyerekek jobban boldogulnak akár a digitális eszközökkel, mint mi magunk, és kicsit meg is van fordulva, mert azért az sem ritka, hogy ugye a nagymama, vagy akár a szülő megkéri a gyerekét, hogy gyere, segíts ebben vagy abban. A digitális, saját digitális eszközével kapcsolatosan. Na már most, hát akkor ez a szülő, vagy ez a nagyszülő hogy fog tudni kontrollt gyakorolni ezen a gyereken, aki jobban ért hozzá? És itt jön a tévedésünk, hogy azt gondoljuk, hogy igen, akkor mivel ők jobban értenek hozzá, ők ezt meg fogják oldani. Nem fogják megoldani, nem tudják megoldani, mert nem az ők dolguk. Engem ledöbbentett az a kutatási eredmény, és az a tapasztalat, amit a emberek egyre többet hangsúlyoznak a digitális eszközökkel és a függőséggel kapcsolatosan, hogy az idegrendszernek az érése, tehát amikor az idegrendszer képessé válik arra, hogy kontrollt gyakoroljon például az eszköz használat fölött, ez 20-23 éves korra tehető. Na hát most gondoljunk bele, tehát egy 14, 15, 16, 17 éves gyerek, serdülő, egyszerűen képtelen, mert az idegrendszere nem teszi erre őt képessé, nem teszi lehetővé. Még akkor sem, hogyha úgy tűnik, hogy ő ebben nagyon otthon van. Pécsi Rita, a pszichológus, szokta mondani ezt a példát, ami nagyon szemléletes, hogy ez úgy néz ki, mintha szülőként egy autóba, egy sok lóerős autóba beültetem a gyerekem, és elengedem a lejtőn lefele, hogy nyomja a gázt, miközben a fék nálam van. És a fék nálam van, tehát nekem kell fékeznem, tehát ezt megteszem. Még akkor is, hogyha mondjuk elmondom azt, hogy ez veszélyes, vagy hogy kell kormányozni, vagy mit kell tenni, de tehát van, ami való a gyereknek, és van, ami nem való a gyereknek. Tehát a műhelyben a fűrész, a láncfűrész, a flex, vagy most néhány ilyen veszélyes dolgot említek, nem való a gyereknek, még akkor sem, hogyha elmondtam, hogy ezt hogy kell tudatosan használni. És hidd el, Ildikó, hogy a digitális eszközök használata kapcsán szülőként, és ezt most elsősorban szülőként mondom, egyre inkább átbillenek arra az oldalra, amit annak idején, amikor fiatalabbak voltunk, a férjünkkel képviseltünk családon belül, hogy nem volt televíziónk. Akkor azt az időt éltük, amikor a televízió volt egyfajta státuszszimbólum, minél laposabb, annál inkább az volt egy családban például, és nekünk nem volt tévénk, és vállaltuk, hogy furcsának néznek, de láttuk ennek a pozitív hatásait, és egyre inkább átbillenek arra, hogy a gyerek minél kisebb, annál inkább nulla digitális eszköz használat, egyedül, semmiképpen, ha használja is, akkor kizárólag közösségi térben, tehát például a nyelvleckét vagy a rajzfilmet, amit közösen kiválasztunk, azt a konyhában nézze, ahol amúgy jelen vagyok, tehát hogy közösségi térben, ahol rá tudok erre nézni, mert egyre több olyan szeméttel szembesülök, amit nem akartam, hogy a gyerekem életébe bekerüljön, nem akartam, hogy ő ezzel szembesüljön, mégis megtörtént, és valahol most nekem kell ezt felpucolnom, nekem kell felmosnom, nekem kell szülőként ezzel bizony valamit kezdeni. Szóval, hogy és nem véletlenek ezek az irányzatok, tehát egyre több iskola, tehát lehet olvasni külföldi nagyon komoly kezdeményezésekről, hogy a digitális tananyagokat, digitális eszközöket lecserélik, és a papír alapú könyveket, füzeteket ösztönzik, és hozzák vissza az iskolába. Lehet olyan közösségekről hallani, például nem olyan rég Magyarországon egy ilyen Waldorf közösségről, akik a közösség, a szülők, a pedagógusok közösen eldöntötték, hogy a gyerek otthon sem néz rajzfilmet, és nem néz filmet, mert hogy ez beköszön az iskolai környezetbe, a kapcsolatokba, és bizony megzavarja az ottani légkört, amit ők szeretnének elérni, vagy szeretnének képviselni. Tehát, hogy azért más úton, módon is már nagyon látszik az, hogy egyre többen azt gondolják, hogy ez is olyan, mint bármilyen más drog tulajdonképpen, hogy adok keveset a gyereknek, vagy gondolok arra, hogy figyelj, hát ezt a kicsit még vedd be, de legyél tudatos, és nem tudom én, oszd be ügyesen, okosan, hát nem adok, mert hogy azt látom, hogy nagyon sok a negatív hatás, és bizony ez a függőség, ez nagyon komoly. Szeretnék elmondani egy példát, ami ledöbbentett engem ezzel kapcsolatosan. Beszéltem egy olyan férfivel, az egyetemistákkal gyakran megyünk gyakorlatozni, és egy olyan férfivel beszéltünk, egy fiatal férfivel, aki éppen egy elvonó drogterápiás programban vett részt, különböző függőségekkel került oda, hát a cigaretta, alkohol függősége az alap volt, de ezen túl meg több nehéz drogot is használt, és ezektől is függővé vált, és egy ilyen nagyon komplex függőséggel került be ebbe a terápiás programba. És az egyetemistákkal beszélgettünk vele, több mindenre rákérdeztünk, és többek között megkérdeztük azt, hogy a különböző szerek közül mi volt az, ami a sóvárgást a leginkább fönntartotta, és mennyi ideig, tehát hogy ez érdekelt volna, hogy esetleg van-e valami különbség a különböző szerek használata között. És az, ami megdöbbentett, a válasza az volt, hogy a mobiltelefont volt a legnehezebb letenni. És akkor elgondolkodtam, hogy jó ég, akkor itt mit történik, és nem szeretném ezt az egészet túllihegni, vagy túlzottan, nem tudom, tehát tudod, ebben is át lehet esni a túloldalra, de mégis, tehát ezt tapasztaltam, ezt mondta, hogy 2-3 hétig a sóvárgás a mobiltelefonja iránt volt a legnagyobb, és én ezzel nagyon elgondolkodtam. Azt gondolom, hogy itt elsősorban a saját életünk, mit lát a gyerek a szavainkon túl, rajtunk, a saját életünkön. Hogyha azt látja rajtam, hogy én attól érzem magam értékesnek, hogy milyen telefon van a kezemben, és milyen laptop a táskámban, és milyen autóba ülök be, a házam mondjuk milyen eszközökkel van felszerelve, mondjuk a konyhám, amit olyan érdekes ez is, hogy sok helyen megfigyelek, hogy a konyha annyira performáns és tele van digitális eszközökkel, és közben meg rendelik a kaját, vagy sokszor rendelik az ebédet. Na mindegy, ez csak a zárójel, tehát, hogy az, amit a gyerek lát rajtam szülőként, mi az, amit én magam a saját életem szempontjából, a saját személyem szempontjából értékesnek gondolok, szerintem ez alapvető. Azért is, mert lehet, hogy most serdülőként a kortársaknak a hatása nagyon fontos, és csak ugyan nagyon fontosak a kortárs kapcsolatok, de ebből aztán kijön, és fiatal felnőttként már egyre több szempontból gondol arra, hogy mi felnőttként milyen döntéseket hoztunk az életünkben. De addig is én azt hiszem, hogy nekünk felnőtteknek, szülőknek most egy nagy kihívás, hogy a gyerekeinkkel nagyon hitelesen és amennyire mélyen csak lehet, elbeszélgessünk arról, hogy ő mitől is értékes. És egy kicsit gondoljunk bele, hát innen nézve vicces is arra gondolni, hogy akkor te a telefonodtól, vagy a cipőttől vagy értékes. Még akkor is, hogyha te úgy érzed, hogy ezzel a figyelem központjába kerülsz, de mi történik akkor, hogyha belejted a vízbe azt a telefont, vagy a cipődnek lemegy az óra, vagy tehát, hogy a gyerekeinkkel minél hamarabb beszélni arról, hogy mi az, amitől ő igazán értékes. És én értem ezt a mostani trendet, és értem ezt a fajta megítélést, de hogy talán képviselhetjük családként, hogy ez külsőség, és igazából az igazi kapcsolatok, akár kortársak közötti barátságok, hát akkor időt állóak, hogyha nem ezen alapulnak. Ez az egyik, amit gondolok. A másik, hogy a gyerekeinket szerintem nem kell, de nem is tudjuk mindentől megvédeni. Tehát még akkor sem, hogyha szülőként, és azt látom, hogy azért a mostani szülők nagyon szeretnénk a gyerekeinket megvédeni. De nem tudjuk sajnos, mert látod, hogy ez fizikai lehetetlenség. Tehát most itt akkor csak az online zaklatásokról beszéljünk. Amit itt nagyon fontosnak gondolok, hogy a gyerek tudjon beszélni velünk, vagy ha éppen egy adott ponton nem is velünk szülőkkel, de legyen a környezetében egy olyan pedagógus, egy olyan felnőtt, akiben ő megbízik, és akivel tud beszélni arról, hogy őt mi éri. Szerintem ez nagyon fontos, tehát a bizalom, hogy tudjunk mellette lenni a gyerekeink mellett akkor, hogyha baj van. Ez azért nagyon fontos, mert akkor lehet arról is beszélni, tehát más tartból, hogyha el tudja mondani, akkor ő nem érzi egyedül magát ezekben a nehéz helyzetekben, és sokszor nem is a helyzetnek a súlyossága teszi traumatikussá a helyzetet, hanem az, hogyha valaki úgy érzi, hogy ezt nem tudom, nincs kinek elmondjam, tehát, hogy magányossá válok, egyedül maradok ebben a helyzetben. Én azt próbálom mondani a gyerekeimnek minél nagyobb, annál hangsúlyosabban és annál többször, hogy bármi történik, de ebben a bármiben minden benne van, vagy bármi benne lehet, csak ugyan. Kérlek, gyere haza, mondd el, hogy legyünk melletted, valamit kitalálunk. Tehát szerintem ez, hogy tudjunk a gyerekeink, a serdülők, a fiatal felnőtt gyerekeink alá hálót tartani, tehát nyilván ott vagyunk, szurkolunk nekik, hogy tudjanak önállósodni, minél több mindent a saját életükben megoldani, de legyünk ott hálóként, hogyha netalán esne, akkor tudjuk elkapni, tehát én ebben látom a szülőnek a funkcióját szeretni, elfogadni, értékelni, büszkének lenni rá, de korlátokat, értékrendet, normarendszert képviselni ugyanakkor, tehát szabadnak lenni, de bizonyos keretek között. Ebben látom a szülői felelősséget, és hogy a gyerekeink mellett lenni akkor, és abban, amiben éppen van. Még akkor is, hogyha lehet, hogy én teljesen más gondolok arról az adott kérdésről, vagy arról az adott helyzetről, az is lehet, hogy én magánemberként, vagy akár szülőként elítélem, de szerintem ezentúl, hogyha a gyerekem mégis belekerül abban a helyzetbe, akkor kutya kötelességem mellette lenni. Sok erőt és kitartást, türelmet, magabiztosságot, bölcsességet kívánok magunknak.
Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket! Csere Bogárral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, és bízunk benne, hogy dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa akkor is velünk lesz. Ha tehetik, maradjanak továbbra is rádió közelben. Minden jót!